Hadd meséljek nektek egy viccet. Lehet, hogy van köztetek, aki ismeri. Ül a sas a sziklaszirt szélén. Nézeget lefelé, ott van mellette a róka. Ismeri valaki eddig? Nem. Ülnek, néznek a távolba. Egyszer csak azt mondja a róka, hát én akkor repülök egyet. És akkor elrugaszkodik a szikláról, és zuhanó repülésbe elindul lefele, amikor már majdnem leérnek, kinyitja a szárnyait. Szép ügyesen visszajön, és leül a sziklaszírt szélére. Megszólal a róka. Ja, nem nekem integetsz, jó. Megszólal a róka. Hú, de laza. Eltelik egy kis idő. Beszélgetnek, néznek a távolba, egyszer csak megszól a sas, hát én megyek még egy kört. És megint elrugaszkodik a szikláról, elindul lefele, mikor leérne, kitárja a szárnyait, és visszajön szép köröket, rajzol az égbolton, visszaül a sziklaszírt szélére, a róka mellé, róka megszólal, hú, de laza. Megint eltelik egy kis idő, azt mondja a sas, hogy hát figyelj, még megyek még egy kört. Mire a róka? Te figyelj, sas, mehetek én is? Azt mondja a sas, persze. Elindulnak, elrugaszkodnak, megy a sas, róka mellette. Útközben megkérdezi a sas a rókától, hogy te figyelj, róka, te tudsz repülni? Azt mondja a róka, nem. Mire a sas? De laza. Na, hát én egy ilyen laza témáról fogok nektek beszélni, ami ugye az identitás, intimitás, párkapcsolat, szexualitás, gender, és egy csomó ilyen jó kis laza téma van. És hát ugye lehet úgy csinálni, mint a róka, hogy én is mindent kipróbálok, ha értek hozzá, ha nem. Aztán valahogy elsül, és biztos lesz, aki azt mondja rá, hogy hú, de laza. Vagy lehettek ti a sasok, akik megtanultok repülni és felemelkedni mindenféle ilyen kis, hát szaftos, laza dolog fölé. Oké? ez nem az enyém. Nézem, hogy itt van valami, de ez nem az én prezentációm. Bocsánat. Ezt is bezárjuk. Elvileg. Kicsit nagy a fájl, mert van benne egy pár videó. Hangunk van.
Kéne.
Aha, szóval itt a sasunk, jó van, akkor már képbe vagyunk, egy F5-öt nyomsz. Szupi. Egész jó. Látjátok onnan hátulról? Jó. Az a helyzet, hogy a hangot lenne jó megoldani. Nem még, de mindjárt.
Na. Rá van kapcsolva, hogyha nem fog menni.
Jó. Szóval. Emelje fel a kezét, aki elmúlt 16 éves. Aki nem emelte fel, az vagy nem figyel, vagy nem itt van a helye. Ugyanis ez 16 pluszos karikás téma. És hát az a helyzet, hogy minden a teremtéssel kezdődött. Mit teremtett Isten? Segítsetek! Eget, földet... Csúszómászókat, igen, kinek mi a kedvence? Madarakat, állatokat, mindenfélét. És kisgyereket vagy felnőttet teremtett Isten? Jó, most a Biblia tanítását vesszük, ami ugye tanító jelleggel van ott, de nem véletlen, hogy így van leírva a Bibliában, hogy férfit és nőt teremtett, azért, hogy a 21. században lehessen ezt elmondani, hogy Isten férfit és nőt teremtett. Ezt 200 évvel ezelőtt nem tartották ennyire fontosnak, mint ma. És ugye, amikor megteremtette Isten a férfit és a nőt, mi volt az első parancs, amit adott nekik? Szaporodjatok, sokasodjatok. Na, emelje fel a kezét, aki szerint a szex jó. Nagyon jó. Nem jó, nagyon jó. Oké? És tudom, hogy ez egy keresztény táborba furcsán hangzik, de képzeljétek el, hogy a szex Isten találmánya. Isten találta ki, Isten teremtette meg az embert úgy, hogy ne csak szaporodjon, hanem élvezze is. Miért? Azért, mert munkatársai vagyunk a teremtésben, és amikor az életet továbbadjuk, Isten azt szeretné, hogy mi ezt élvezzük. Élvezzük azt, hogy az életet továbbadjuk. Örüljünk egymásnak. Élvezzük egymás jelenlétét, társaságát, mosolyát, és az szexuális együttlétet is. Szóval kezdetben, ugye, Isten férfit és nőt teremtett. Segítsetek nekem, hoppá, ezt lehet szétszedem, segítsetek nekem, hogy mitől férfi a férfi, és mitől nő a nő? Nagyon nehéz kérdés egyébként. Mit jelent biológiailag az elsődleges nemi jelleg? Kromoszómák, igen. Erre mindjárt vissza fogunk térni, de nagyon köszönöm, ezt mindjárt el fogom mondani. Igen, tehát hogy biológiailag az. Képzeljétek el, voltam az M5-ön egy ilyen nagyon szofisztikált beszélgetésen. Az volt a címe, hogy mitől nő a nő. Olyan okosokat mondtak körültem a többiek, hogy csak pislogtam, ilyen nagy filozófusokat, meg feministákat, meg mindenféléket hoztak, akikről csak úgy véletlenül talán hallottam valahol. És ugye ez volt a kérdés, hogy mitől nő a nő, és nagyon nehéz megválaszolni, ugyanis én tőlem is megkérdezték, én annyit mondtam, hogy én józan paraszti észre, attól, hogy Isten annak teremtette. Tehát, hogy milyen smink, meg milyen a haja, van két kisgyerekem, meg egy nagy, és a két kicsi, ugye ők a mostani kultúrához vannak szokva, fiúknak általában rövid haja van, és voltunk egy ilyen karneválon, ahol ilyen hosszú hajak voltak, és akkor így beszéltünk róla, hogy hát lehet-e a fiúknak hosszú haja, mert hogy az lányos. És elmagyaráztam neki, hogy ma lehet, hogy bizonyos helyeken ezt lányosnak minősítik, mert hogy ez egy kulturális, ez egy társadalmi szokás, hogy ki hogyan öltözik, hogyan viselkedik, hogy milyen a haja hossza. De hogy ez nem ettől férfi vagy nő valaki, hogy milyen hosszú a haja, vagy hogy milyen ruhába öltözik, hogy szoknyába van, vagy nadrágba. Ugye most, ha minden lányt fiúnak neveznénk, aki nadrágba jár, akkor itt elég sok fiú volna. Szóval, hogy ezek mellékes dolgok, de mindjárt látni fogjuk azt, hogy mitől férfi vagy nő valaki. Megnézünk egy rövid kis videót arról, hogy ez az egész gender vita, ez így honnan indult és miről szól. Szóljatok, hogyha nem halljátok.
A Pride és az LMBTQ mozgalmak olyan témát feszegetnek, amiről mindenkinek állást kell foglalnia. A gender elmélet ugyanis nem csak egy a sok közéleti témából, hanem az emberi természet és a társadalom alapköveivel foglalkozik. De mi is ez az elmélet, ami Magyarországon és világszerte annyi közéleti vitát váltott ki, amit a Pride a zászlajához és aminek progresszív ága gyermekek hormonterápiáját és nemi átoperálását tartja jótékony hatásúnak. A gender elméletet az 1940-es években alapozta meg egy francia filozófus nő, Simone de Beauvoir. Az elmélet szerint az ember nemisége két külön részből áll. Először is létezik egy biológiai nem, melyet az egyén genetikai adottságai határoznak meg. Így beszélhetünk férfiakról és nőkről. Azonban de Beauvoir megkülönböztetett egy ettől független másik nemiséget, melyet a biológiai nemre rakódott viselkedésmódokkal azonosított. Ezt nevezték el később társadalmi nemnek, vagyis gendernek. Mára az elmélet persze sokat változott. A férfi és nő gender mellett számos variáció jelent meg. Így lehet valaki cis férfi, genderfluid, transznő, neutroár, pangender, vagy éppen két lelkű. Csak pár példa arra, hogy milyen lehetőségeket kínál a Facebook azoknak, akik fel akarják tüntetni a gender hovatartozásukat a platformon. A koncepció persze továbbra is változik, és még a transzneműek táborában sem talált nyugvó pontot. A világhírű és progresszív Time magazin például azért kritizálta a gender ideológia egyik híve, Mély út, mert a gender elméletről szóló cikkükben nem is érték el, hogy a gyerek nemét nem a biológia, hanem a szülők vagy az orvos határozzák meg. A legprogresszívebb gender elmélet szerint a kromoszómáknak és a testi adottságoknak már nincs szerepe sem a társadalmi, sem a biológiai nemiségben. Ezért nem is érdemes beszélni biológiai nemiségről. Azt mondják, hogy csak egy nem létezik, az pedig a társadalmi nem, vagyis a gender. Ezért már a klasszikus Monty Python jelenet is politikailag inkorrekté vált, amelyben Sam Loretta akar lenni, ami korábban csak humor volt, már a véresen komoly valóság lett. A nemzetközi LMBTQ mozgalom a gender elmélet propagálását rendkívül fontosnak tartja. Amerikában az úgynevezett gender uniformuson keresztül mutatják be kisiskolásoknak, hogy nem muszáj kisfiúnak vagy kislánynak tartaniuk magukat. A gender ideológia szerint ugyanis választójoga ne lehet gyerekeknek, de arról szabadon dönthetnek, hogy férfiként, nőként vagy valami teljesen másként éljék le az életüket. A mozgalom komoly befolyást szerzett a pszichiátria tudományában, és számos helyen elfogadott gyakorlattá tette a gender diszfória kezelésére a mihamarabbi hormonterápiát és nemi szerv átalakító műtétet. Állításuk szerint ez a leghatékonyabb kezelési módja annak, hogy a gyermekek társadalmi és biológiai nemisége összhangba kerüljön. Ugyanakkor a világ legnagyobb nem váltó műtéten átesett páciensekkel foglalkozó adatbázisából kiderül, hogy a beavatkozások nem vezetnek a mentális egészség javulásához. Bár sok nyugati országgal szemben Magyarországon nem támogatott a gender momentum, fontos tudnunk, hogy a Pride és az LMBTQ mozgalmak tébetűje mit rejt valójában.
Ha tetszett a videó, lájkold az Axióma Facebook oldalát, és iratkozz fel az Axióma YouTube csatornájára.
Nagyon sok érdekes és izgalmas ilyen kis rövid videót, meg hosszabb riportokat is találtuk az Axióma oldalán, ez volt itt a reklám helye. Mert tényleg nagyon jól összefoglalják a lényegét annak, ami egyébként több órányi kutató munkát igényelne, hogyha szeretnél utána járni. Na most, ott tartottunk, hogy mitől férfi vagy nő valaki? És ugye itt volt egy hozzászólás, hogy igazából kevesen tudják, három dolog határozza meg a ugye most már láttuk, hogy van biológiai, meg társadalmi, és ugye ez fontos szerepet játszik abban, hogy mi az identitásunk, ki vagyok én, mi vagyok én. Ugye ennek az előadásnak is az a cím, hogy identitás és intimitás. Tehát, hogy most így erről beszélünk, hogy ki vagyok, mi vagyok én, három dolog határozza meg azt, hogy biológiailag valaki férfi-e vagy nő. Az első az, hogy mivel járul hozzá az élet továbbadásához. Vagyis milyen ivarsejteket hoz létre, termel a szervezete. Férfi ivarsejteket, vagy női ivarsejteket. És a lányoknak elmondom, hogy már amikor az anyukád méhében voltál, már akkor ott volt minden petesejt, tehát az összes gyereked már ott volt benned, az összes leendő gyereked, gyerek lehetőség, ott volt benned már az anyukád méhében. A fiúknak pedig már az anyukájuk méhében szokott erekciójuk lenni, ezt megfigyelték. Tehát az, hogy milyen ivar sejtel járulok hozzá, mit adok tovább, női vagy férfi, vagy hím ivar sejtet termel a szervezetem. A második az a kromoszóma, hogy XX vagy XY, és ez azért fontos, mert minden sejtemben benne van. Az előbb hoztam a hosszú hajat, ha veszek kettő hosszú hajszálat, azonos vagy hasonló színűt, egyforma hosszúságot, az egyiket egy lánytól, a másiktól egy fiútól, és beteszik ezt egy mikroszkóp alá, meg tudják állapítani, hogy melyik van nőtől és melyik van férfitől, mert még a hajad szála is meg van jelölve. A harmadik pedig a nemi jelleg, ez konkrétan a külső nemi, vagy hát belső lányoknál, tehát magát a nemi szervet jelenti, azt, hogy egy lánynak melle és nemi szemérem teste van, egy fiúnak vagy férfinak pedig herezacskója, heréje, hímvesszője. És tudom, hogy furcsa ezeket a szavakat kimondani, de meg kell tanulnunk kimondani őket, mert nem lehet nem beszélni róla, nem lehet tabusítani, nem lehet ilyen rébuszokban beszélni ma már róla, hiszen az egész világ hangosan visítva ordítja a hülyeséget. Ezt majd kivágjuk. Jó, akkor most pedig mondtam az elején, hogy nem fogok olyat mondani, amit ki kell vágni, de hát így jártunk. Na, szóval az, hogy valaki férfie vagy nő, az ebből a három dologból adódik össze, és az egyetlen kivétel ez alól az intersex személyek. Hányan vagytok tisztában ezzel a női boxbalhéval, ami most volt az olimpián? Így nagyjából azért. Aha. Szóval, hogy az interszexualitás az egyetlen olyan gender identitásnak nevezett valami, ami egy konkrét biológiai jellegre utal, tehát nem kitalált, mint most nem fogok belemenni ezekbe, amiket itt felsőlt, hogy pangender, meg demi nő, meg mit tudom én, hanem konkrét biológiai dologra utal, ugyanis ez egy rendellenesség, egy genetikai rendellenesség, aminek a lényege az, hogy ebből a háromból, ez a három, amit az előbb felsoroltam, nincs összhangban egymással, tehát lehet, hogy XY kromoszómája van, és nem fejlődött ki a heréje, és akkor nem tud férfi ivarsejtet termelni például. Jó, tehát ez egy genetikai rendellenesség, ennek is több mint 33 alfaját ismeri az orvostudomány, legalábbis amikor utoljára olvastam róla, akkor még ennyi volt, és az emberek 0,03%-a érintett ebben, mint például az a két világbajnok boxoló, akinek női nemi szerve van, állítólag, aki ezt látta, de a kromoszómái viszont XY, tehát genetikai rendellenességben szenvednek, igazából a mostani paraolimpián lenne a helyük, és nem a rendes olimpián, de ez egy másik téma. Oké. A társadalmi nem, ugye ezt érintette az előbb ez a videó, az mit is jelent? A társadalmi nem az, amit ugye a gender elméletnek a kitalációja, az, hogy minek érzem magam. Minek érzem magam? Nagyon sokan vannak, akik nem érzik jól magukat a bőrükben, mert hogy pont, hogy a gender elmélet azt mondja, hogy van a abszolút férfias férfi, aki nem tudom, úgy néz ki, mint Schwarzenegger, és olyan harcias, mint Attila volt, vagy nem tudom. És akkor van az abszolút nőies nő, segítsetek, milyen példát mondjak. A Xena az valahol középen. Szóval, hogy értitek, szóval, hogy vannak valami ilyen ideálok, és hogy aki nem olyan, az biztos, hogy nem férfi, meg nem nő. Tehát, hogyha egy férfi nem egy izomkolosszus, akkor az már biztos, hogy nem férfi, akkor azt helyezzük el valahova máshova a skálán. Aki meg nem egy ilyen szépségkirálynő, vagy mit tudom én milyen, az meg biztos, hogy nem igazi nő, akkor az inkább legyen fiú. Vagy nem tudom. Tehát, hogy körülbelül ez a lényege, hogy olyan ideálokat, vagy olyan, hát igen, ideálokat, vagy illúziókat helyez elénk, amire a legtöbb fiatal ma már azt mondja, hogy hát én nem vagyok olyan, nem tudok olyan lenni, sose leszek olyan, hát akkor én mi vagyok? Akkor én lehet, hogy nem is vagyok igazi, vagy igazán nő, vagy férfi? És akkor elkezdi keresni az identitását, és elkezd nézni ilyen gender videókat, ahol ugye mindenki bemutatja, hogy milyen szép, milyen jó, milyen boldog a bőrében. Fogok majd lejátszani ilyen videókat olyanokról, akik néhány év után lássuk, mit mondanak, nem az elején, amikor benne vannak ebben, meg nem az instájukon, meg a nem tudom, mit követnek most. Szóval A férfi nemen belül és a női nemen belül elképesztő különbségek vannak. Aközött, hogy milyen férfiak vannak, meg milyen nők vannak. És attól még nő, illetve attól még férfi. A lényeg az, hogy önmagadhoz mérd magad, és nem valami kívülről jövő ideálhoz. A társadalmi nem ugyanis az érzéseken alapul. De az az izgalmas ebben az egész gender elméletben, hogy miközben tagadja a biológiai nemet, mindent a biológiai nemhez viszonyít. Mindent. Tehát, hogy az, hogy valaki nem eléggé férfi, azt valamiféle ilyen biológiai férfi. Tehát, hogy minden, ami ezen a skálán elhelyezkedik, azt a férfi és nőhöz viszonyítva helyezik el valahova. Tehát miközben tagadják, mégis viszonyítási, tehát teljes önellentmondás ez az egész, de ennél mélyebben most nem akarok belemenni, majd ha lesz idő a végén, akkor még ezekre kitehetünk. A lényeg az, hogy az egész gender elmélet, ez egy hitrendszer. Hitrendszer. Azt hiszem, úgy érzem. És egy olyan hitrendszer, aminek az alapja, az istene, az érzés. Az érzés az, ami felül bírál mindent. Hogy érzem magam a bőrömben, kinek érzem magam, minek érzem magam. Ugye régen nem viccből, vagy hogy is mondjam, tehát az összezavarodottságunkra mondtuk azt, hogy azt se tudom, hogy fiú vagyok-e, vagy lány. Ugye? Amikor sok dolgunk volt, gondolom nálatok is használták ezt a mondást, nem csak nálunk, én egyébként erdélyi vagyok. És pontosan kifejezi azt a zavarodottságot, ami a mai társadalomra jellemző, hogy tényleg azt se tudom, hogy fiú vagyok-e, vagy lány, és ahogy érzem magam, egyet még hadd mondjak ezek közül, a gender fluid. Hallottátok már ezt? Emelje fel a kezét, aki már hallotta. Szuper. Maradjon fent annak a keze, aki tudja is, hogy mit jelent. Segítsetek, mit jelent? Nagyon jó. A gender fluid az, aki folyamatosan változik, attól függően, hogy éppen hogy érzi magát, tehát egy napon vagy egy napszakon belül is lehet, hogy most fiú vagyok, úgyhogy légy szíves, úgy viszonyuljatok hozzá, mint egy fiúhoz, egy óra múlva megittem a kávémat is, már megint lány vagyok, mert felébredtem, és akkor most lány vagyok, és akkor úgy kell engem, rá kell jönni, hogy én most éppen lány vagyok, mert nehogy más értegessél, azért nem tudod, hogy mi vagyok. És akkor két óra múlva megint fiú vagyok, szóval, vagy most ilyen semmilyen se vagyok. Tehát most olyan hagyjatok békén, semmi kedvem nincsen, most akkor se fiú, se lány nem vagyok. Szóval, hogy ez a gender fluid, és ez valaki identitásként, címkeként magára aggatja. De ezek csak címkék. És jó lenne, illetve a legtöbben ugye azért a 25 éves koruk körül felszoktak ebből ébredni, ugyanis a kamaszkornak a sajátja az, hogy fejlődésben vagytok. Emelje fel a kezét, aki 25 éve alatti, tehát még nincs 25. Jó, kezeket leköszönöm. Szóval van az agyatoknak egy ilyen része, ez a frontális lebeny, ami 25 éves korotokra fejlődik ki teljesen. Tehát még növekedésben, még fejlődésben van. És ez az agyi rész felelős egy csomó mindenért. Többek között a veszélyhelyzeteknek a felismeréséért, a döntésért, a felelősségvállalásnak a különböző részeiért. Szóval, hogy akik megérik ezt a kort, vagy a 25 év fölött, hirtelen így ráébrednek arra, hogy ja, hát most már tudom, hogy ki vagyok és mi vagyok. A másik, ami még nagyon nagy szerepet játszik ebben a korban, az a hormonális változás. Ugye most áll be az, hogy ugye férfivá válni, nővé válni, a testetek is, az érzelmi világotok a hormonok hatására. Tehát nagyon-nagyon sok testi és érzelmi változáson mentek keresztül, és teljesen egészséges az, kamaszkorban, ugye 25 éves kor alatt, hogyha ilyen érzelmi hullámzásod van, ha egyik pillanatban úgy érzed, hogy veled madarat lehetne fogatni, És egy óra múlva meg úgy érzed, hogy mindjárt öngyilkos leszel. Nem kell öngyilkos legyél, de ez az érzelmi hullámzás, ez teljesen normális és egészséges. Nyilván az ember személyiségétől és személy felépítésétől is függ, hogy kinél mennyire kilengőek, meg mennyire gyakran változnak ezek. Ez adottság, és van, akinél nem ennyire hullámzók, meg nem ennyire extrémek ezek a dolgok. És ez mind-mind adottság. Isten úgy teremtett téged, hogy egyedi vagy. Más vagy, mint a többiek. Abszolút pozitív értelemben. És ezek az adottságok, ezt lehet, hogy most ebben a korban nagyon nehéz megélni, mert hogy nem igaz, hogy már megint idegbajos vagyok. Meg nem igaz, hogy már megint magam alatt vagyok. Meg lehet, hogy idegbajt kapsz magadtól, és azt gondolod, hogy csak te vagy így vele, megnyugtatlak, nem. De az is legyen jó hír számodra, hogy ezek az ilyen hullámzások, ezek csitulni fognak, ahogy fejlődsz testileg, érzelmileg, lelkileg. Egyrészt fizikailag fogsz fejlődni, és ezek a hormonális löketek, amik ezeket az érzelmi hullámzásokat okozzák az agyadban, biokémiai folyamatokról beszélünk, amiket nem tudsz befolyásolni, vagy csak minimálisan, de ez egy másik előadás. Szóval ezek is csitulnak, már nem lesznek ennyire erősek, beállnak. Lányoknál ugye menstruáció környékén azért szoktak lenni. Akinek van felesége, az tudja, hogy már látja, hogy már megint jön a havid. Nem? A fiúknak is meg kell tanulni ezt kezelni. Tehát, hogyha a lányok idegbajosak, akkor lehet, hogy csak jön a havi, és most két olyan napja van, amikor... De utána magához tér, és teljesen normális lesz. Lányok, jó, ha tudjátok, hogy amikor rátok jön a fészek, rakó ösztönnek hívják ezt egyébként, amikor minden idegest is folyton pakolsz meg, takarítasz meg, mindentől ki vagy, akkor nézd már meg a naptáradat, vagy valami, hogy lehet, hogy két nap múlva, vagy holnap meg fog jönni a havid. Szóval, hogy ezek így, ez így a... Ez fizikai, biológiai adottságunk. Jó? Tehát nem vagy beteg, nincsen semmi bajod, hanem fejlődésben vagy. Érzésekre nem érdemes építeni, mert azok jönnek és mennek. Na, nézzük meg egy kicsit az élvezet szót, mert hogy ez az egész túlszexualizált világ e körül a kifejezés, vagy szó, na, szóval az élvezetek körül forog. Ki találta ki az élvezetet? Ki teremtett úgy minket, hogy tudjunk élvezni? Például a finom ízeket. Nem tudom, ti mire gondoltatok. Valaminek a látványát, egy jó zenét, egy jó beszélgetést, vagy csak a naplementét, vagy napkeltét. Egy csomó mindent tudunk élvezni. Isten teremtett így minket, mert meg akarja osztani velünk az ő örömét. Azt mondja Jézus, hogy azért jöttem, hogy örömötök teljes legyen. Hogy életük legyen és bőségben legyen. És ez erre vonatkozik, hogy Isten meg akarja osztani velünk az ő életét, az ő örömét. És az élvezet része ennek. Az élvezet önmagában nem rossz, hanem Istennek az ajándéka, és megvan a helye. Oké? Tehát ha valaki csak élvezni akar egész életében, és ezért képes elhanyagolni a feladatait, a felelősségeit, másokat eltiporni azért, hogy ő élvezni tudjon, akkor nyilván visszaél ezzel az Istentől kapott ajándékkal. És Isten azt akarja, hogy kiteljesedjen az életünk, ami nem azt jelenti, hogy minden pillanatban élvezni kell mindent. Nem. Sőt, minél inkább erre törekszel, annál kevésbé fogod élvezni, ugyanis az, amiért harcolunk, küzdünk, szenvedünk, amit várunk, minél többet küzdesz, harcolsz, szenvedsz, vagy vársz valamire, annál nagyobb lesz az élvezet. Gondolj bele, hogy amit így megkapsz, az mekkora élvezetet nyújt, és amikor valamire sokat kell várni, sokat kell készülni, az milyen élvezetet nyújt. Ezek így összhangban vannak. De Isten találta ki az élvezetet. Az élvezet Isten terve. A Prédikátor könyvében egyenesen ezt írja a Szentírás. Élvezd az életet feleségeddel, akit szeretsz, hívságos életed minden napján. Találjátok ki, hogy ez mire vonatkozik, jó? Szabad a gazda. Éden. Ugye Isten, amikor megteremtette a férfit és a nőt, hova teremtette? Az Édenkertben. Mit jelent ez a szó, hogy Éden? Tudja valaki? A szó tő, az, tehát maga a szó az élvezetet jelenti. Az élvezet látványára utal a szó tő héberben, és az Édenkert a gyönyör, az élvezet, az öröm és a luxus kertje, ezt írja a bibliai lexikon róla. Tehát az Édenkert az élvezetek kertjébe tette Isten az embert, hogy örömteli élete legyen. Szóval Isten egyértelműen nincs ellene az élvezetnek. Sőt, ő találta ki. Sőt, ő ajándékoz meg vele, és azt akarja, hogy nagyon élvezzük azt, amit élvezni való, és amikor, és ahol, és ahogyan ennek helye van. Viszont az élvezet nem lehet cél. Ha az élvezetet célként állítjuk magunk elé, akkor nagyon-nagyon-nagyon mellé lövünk. Ugyanis, ugye, miről szól a jó és a rossz tudásának a fája? Elhiszem-e azt, hogy amit Isten mond, az úgy van, vagy felülbírálom, mert én jobban tudom? Úgy élek az életemmel, és az Isten ajándékaival beleértve az élvezetet is, ahogy azt Isten meghatározta, és akkor kiteljesedik, kivirágzik az életem, megtalálom a valódi identitásomat, és meg tudom élni az Istentől kapott igazi intimitást, vagy visszaélek vele, mert azt gondolom, hogy én jobban tudom, és nekem ez jár. Ez csapda is lehet. És nagyon fontos, hogy odafigyeljünk erre, hiszen körülöttünk az egész világ lassan már minden rajzfilm, film, reklám, minden erre van kiélezve, hogy az orgazmus a legfőbb cél. Mindent az orgazmusért. És akkor minél többet belőle, minél variáltabban, vagy nem tudom. Pedig nem. Nem attól teljesedik ki az életed, és nem attól leszel boldog, hogy ott az azt a néhány percet ilyen extázisba töltöd. Szóval, hogy nem cél. Isten adott használati útmutatót nekünk úgy az élethez. Azt mondja Jézus, hogy a férfi elhagyja apját, anyját, feleségéhez ragaszkodik, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. De még egy kicsit visszatérek ide, bocsánat, Ádámhoz és Évához. Ugyanis mit mondott Isten nekik, hogy amikor esznek a fáról, mi lesz? Ne egyél arról a fáról, mert amely napon azon a fáról eszel, meghalsz. Jó. Meghalt Ádám és Éva, amikor ettek a fáról? Na, bólogat. Egyből nem. Aha. Na, viszont mi történt, mi lett a következménye annak, hogy ettek a fáról? Ki lettek űzve, honnan? Az Édenkertből. Na most emelje fel a kezét, aki már érezte azt, hogy ha ezt nem kapom meg, meghalok. Belehalok, ha nem lehet az enyém. Ki az, aki érzett már ilyet? És mindegy, hogy ez most egy csoki, vagy egy fagyi, vagy valaki, vagy valami. Nem? Nem, nem volt ilyen érzésetek, hogy valamit annyira akarsz, hogy majd meghalsz? Ha még nem volt, majd lesz. Az élet része az, hogy vannak olyan dolgok, amik után annyira vágyunk, hogy úgy érzünk, hogy belehalunk, ha nem. És a párkapcsolatban ugye a szexuális vágy az igencsak ilyen tud lenni, hogy bizsereg az agyalapod, és minden sejteddel arra válsz, hogy mert meghalok. De hát nem halunk bele, hát most miért olyan nagy bűne ez? Hát most mit kell itt ennyit? Olyan frankó szövegekkel tudnak jönni, én most csak női szempontból tudom ezt elmondani, hát hogy voltak udvarlóim, nekem is, mint sok mindenki másnak. Figyeljetek, olyan szövegeket tudnak kitalálni a srácok, hogy megpróbáljanak ágyba vinni, hogy az valami elképesztő. És volt, amikor már direkt élveztem a kreativitásukat, hogy már nem csak a szokványos izé, ha mi nekem fáj a fejem, és izé, és bele fogok halni, ha nekem itt most feláll, és akkor nem lehet izé. Szóval, hogy nem lehet ilyen kegyetlen, mert nekünk ezt ki kell élni, és izé. És akkor még én éreztem izé magam, hogy kínzom itt, hogy olyan jól nézek ki, hogy ő most mindjárt belehal. Szóval, hogy... na, de ez a gyatra, de voltak nagyon-nagyon kreatívak ebben. Lányok, majd lehet erről mesélgetni, hogy nálatok ez hogy működik, vagy milyen tapasztalataitok vannak ebben. Szóval igenis ott van bennünk az, hogy úgy érzem, hogy megszakadok. Úgy érzem, hogy belehalok. És képzeld el, most nagyon nagyot fogok mondani. Képzeld el, még senki nem halt bele abba, hogy nem szexelt.
De abban viszont igen, hogy szexelt.
Vártam. Tapsot ide. Jó, nem én mondtam. Köszi. Szóval az érzés az ott van. És az édenkert óta ott van ez az érzés. Lehet, hogy nem haltak meg fizikailag azonnal, de érzelmileg nagyon sokszor meghalunk. Érzelmileg nagyon sokszor meghalunk. És ez nem baj. Annál jobban fogsz örülni neki, amikor végre odajutsz. Tényleg. Na, szóval a használati útmutató. Férfi elhagy apját és anyját, menjünk egy kicsit sorba ezen. Ott kezdődik, hogy a férfi. Mondhatnám azt is, hogy a nő. De hát ugye ezt írja, hogy a férfi. Hogyan lesz fiúból férfi, és lányból nő? Mi kell hozzá? Azt mondtam ugye, hogy lesz ilyen bekiabálós rész, úgyhogy most arra kérlek, hogy kiabáljátok be, hogy mi a különbség először csak a fiú és a férfi között. És nem a méretre gondolok, jó? Tehát rossz, aki rosszra gondolt, én most így gondoltam a méretre. Tehát, hogy mi a különbség a fiú és a férfi között? Levált. Mit? Ingét vagy? Kiről, miről vált le? Szülőkről. Jó, köszi. Ezt így értjük. Oké? Okay. Erre vissza fogunk még térni, de köszi. Igen, mi a különbség még? Segítsetek!
Gondolkodás.
Pontosabban gondolkodás, itt kihangosítalak. Hogy gondolkodik egy fiú, és hogy gondolkodik egy férfi?
Felelősség.
Mondjatok még, segítsetek! Nehéz?
Érettség.
Igen. Tisztelet. Igen, egy férfi az tud tisztelettudó lenni, hát mondjuk a gyerekek is, egy fiú is, de más szinten, másképpen. Na, jó, akkor most nézzük a lányokat. Mert ugye, fiúk, hogy lesztek férfiak, ha azt se tudjátok, hogy mi a különbség? Honnan tudod, hogy fú, ma reggel már úgy ébredtem, férfi vagyok, és most ne arra gondolj. Hogy lesz egy lányból nő? Mi a különbség a lány és a nő között? Mert nem az idomok mérete. Mi a különbség egy lány és egy nő között? Segítsetek!
Családcentrikus.
Családcentrikus? Miért a férfi nem lehet az?
A férfi az kicsit később én
nézik. Aha. Tehát a lányok, nőknél ez korábban kezdődik, úgy érted. Aha. Mi a különbség a lány és a nő között?
Sok társadalomból.
Igen, nagyon jó. Tehát vannak olyan társadalmak, ahol ugye maga a biológiai nővé válása, a nemi érés, vagyis a menstruáció szülni képesség megjelenése.
Gondoskodóvá válik.
Gondoskodóvá válik. Csak kihangosítalak, hogy hátul is hallják. Na nézzük meg egy pár dolgot. Ami úgy általános, hogy a gyerek és a felnőtt között, akár nő, akár férfiról van szó, mi a különbség. birtokba veszem az Istentől kapott identitásomat. Birtokba veszem az Istentől kapott identitásomat. Tudja, egy gyerek az nem tudja, hogy ő kicsoda, micsoda, honnan jött, merre tart, hanem a gyerek az gyerek, az úgy van. És ha kell neki valami, akkor rögtön szól a szülőknek. Isten mindenkit, képzeld el, azt, aki most a te székeden ül, azt is megajándékozta egy sajátos, egyedi identitással. És a te identitásod Istenben van elrejtve. És nem azon múlik, hogy milyen ruha van rajtad, hogy mekkorák az idomaid, hogy milyen anyagi helyzetű a családod, mit birtokolsz, mit értél el, milyen vizsgákat, vagy sportversenyeket, vagy nem tudom, micsodákat nyertél, hogy hány barátod van, nem tudom, milyen platformokat használtok, hányan követnek téged. Nem ezen múlik, hanem hogy milyen a te kapcsolatod Istennel, és hogy felfedezted-e már, hogy ki vagy te az ő szemében. Mert az, aki alkotott téged, azt tudja, hogy ki vagy te. És hogyha nincsen egy élő kapcsolatod Istennel, akkor még lehet, hogy mázlizon is így véletlenül tényleg pont megéled azt az identitást, de lehet, ennek ugye kicsi a valószínűsége, lehet, hogy nagyon távol vagy attól, ami az Isten terve veled, ami az Isten identitása számodra. Vissza fogok majd erre még térni. Ugye ott az a kérdés, hogy ki vagyok én? Hogyan válok ajándékká a házastársam számára, vagy hogyha Isten más szolgálatra szerzetes, vagy papi életre hívott, akkor annak a közösségnek a számára, akiknek engem Isten oda ajándékoz. Mert ajándék vagy. Akkor is, ha te nem úgy tekintesz magadra, akkor is, hogyha mások nem úgy tekintenek rád, te ajándék vagy, és felelős vagy azért, hogy te milyen ajándékká válsz. És ezen dolgozni kell. Ezt meg kell keresni. Saját magadon munkálkodni, hogy mire odaérsz, hogy összekösd az életed, vagy egy életre elköteleződjél bármilyen irányba is, arra te érett legyél. Ugyanis az érettség az nem úgy működik, hogy eltelik x év, és akkor egyik reggel úgy ébredsz, hogy hopp, én már érett. Hogy tudjátok, hogy hány éretlen 50-60 évessel találkoztam már? Hát nem tudom megszámolni a 10 ujjamon. Szóval következő kérdések. Mi a célom? Mi a küldetésem? Mik az erősségeim? Mik a gyengeségeim? Ezek mind-mind Istennek az utalásai arra, hogy mire hív téged. Mi a te ajándékod a világ számára? Most, hogyha valakinek nincsen zenei hallása, azt valószínűleg nem zenésznek hívja Isten. Értitek? Most egy tök egyszerű példa. Ha valakinek nem jó az egyensúly érzéke, akkor az nem lesz kötéltáncos. Ugye, akinek tériszonya van, azt nem sziklamászónak hívja, hogy most ilyen csúcsokat döntsön meg. Tehát fontos számba venni, ahhoz, hogy tisztában legyek magammal, fontos számba venni, ismerni magam, hogy mik az erősségeim és mik a gyengeségeim. Mire hívott engem Isten? Mindenkinek van egy küldetése. Az Isten terve veled az, hogy boldog légy és kiteljesedett életet élj, és ezt az Istennel való kapcsolatban fogod megtalálni. Tehát minél közelebb vagy Istenhez, annál teljesebb, annál virágzóbb lesz az életed, még akkor is, hogyha lesznek nehéz időszakok, mert lesznek, bármennyire is azt gondolod, ahol most ülsz, hogy te meg fogod úszni, nem fogod megúszni, az élet ilyen. Oké? A kérdés az, hogy amikor jönnek majd az élet pofonjai, akkor te ezeket állod, vagy eldőlsz és feladod. Oké? Tehát mindenki kap pofonokat az élettől, de kérdés az, hogy te egyedül küzdesz meg ezekkel a saját erőforrásaidból, vagy te neked van egy kapcsolatod Isten, és van, akitől segítséget kér, és közel vagy hozzá, és még akkor is virágzó tud lenni az életed. A férfi elhagyja, itt van ez, amit mondta, hogy leválik a szülőkről. Hogy hívták Ádám és Éva anyukáját és apukáját? Hát miért írja a Biblia, hogy azt mondta Isten Ádámnak, és ezért a férfi elhagyja apját, anyját. És akkor Ádám kérdezi, kit, mit? Hol? Nem, nyilván ez egy tanító jellegű történet. Arról szól, hogy leválni, felnőtté válni, önállóvá válni. Felelősséget vállalni magamért. Bocsánat. Felelősségvállalás magamért, a környezetemért. Otthon nem turista vagyok. Te, amikor hazamész, turista vagy? Elvárod, hogy mindenki téged kiszolgáljon? Vagy te is oda teszed a magad részét? Nagyon könnyű felmérni, hogy a felnőtté válás útján hol tartasz. Hogy leszel te férj és családapa, vagy feleség és családanya, hogyha nem vagy képes a szobádat sem rendbe rakni? Lehet, hogy jó leszel, mert addigra benő a fejed lágya, és megtanulod a dolgokat, meg kénytelen leszel. De hogy értitek, te dolgozz magadon. Oké? Okay? Tehát ne turista legyél otthon. Készülj a felnőtt korra. Oké? Okay? Ismerek olyat, konkrétan 57 éves, még mindig a mama szállóban lakik. 57. Szeretnéd követni a példáját? Emelj fel a kezét, aki szeretné követni a példáját. Oké, okay, jó, örülök, hogy most vagy alszotok, vagy nem. Tehát, hogy most ez a két lehetőség van. Igen, szóval, hogy legyél önálló a gondolkodásban. Mondok példát, nem várom el, hogy a szüleim ébresszenek fel reggel. Nem várom el, hogy ők mondják, el fogsz késni, elmaradta nem tudom micsoda, és akkor az anyuka a menedzsered, hogy ő mondja meg, hogy hova menjél, mit csináljál. Önálló vagy? Menedzseled a hétköznapjaidat? Vagy szükséged van egy menedzserre, aki történetesen a szülő? Szóval hogy a leválni ezeket a hétköznapi kis dolgokat is jelenti. Szóval a kamaszkorban kell lépésről lépésre megtanulni, gyakorolni ezeket, amiket is még nagyon sok mindent, amit most nem sorolok fel, hogyha te felnőttként te családot akarsz alapítani, és azt akarod, hogy működjön. Nagyon sok házasság azért nem működik, mert nem felnőttek, kötöttek házasságot. Egyszerűen két gyerek, aki mind a kettő azt várja, hogy a másik őt boldoggá tegye, ami az elején még úgy működik, mert úgy élvezkednek, de utána kifúj, mert csak az elvárások vannak, és nincs odaadás. Értek? Ez nem fog működni, hogyha te nem dolgozol magad, nem készülsz ezzel. Feleségéhez ragaszkodik, összeköti az életét, elköteleződni képes, kitartani képes. Emelj fel a kezét, akinek van már olyan dolog az életében, akár tevékenység, akár tehát bármi is lehet, amiben már legalább két éve kitart. Jó, szóval van már tapasztalatotok, hogy könnyű? Szóval kitartani is meg kell tanulni. Ha elkezdek valamit, akkor azt véghez viszem, befejezem, nem adom fel. Ezekre is készülni kell, ezeket is tanulni kell. Mindenki vágyik az intimitásra, de nem mindenki képes rá. Mit jelent az intimitás? A valahova tartozás vágya az, hogy én szabadon önmagam lehetek, és bízhatok benne, hogy engem így is elfogadnak, és szeretnek, és ki tudok tárulkozni, ki merek tárulkozni. És az intimitás az nem csak a testiségre vonatkozik, hanem mindenre. Keresztények, keresztény kamaszok, fiatalok, fiatal felnőttek nagyon gyakran követik azt a hibát, hogy ugye a keresztények jókat, nagyokat tudnak beszélni. Lelki dumálás az úgy nagyon megy, és gyakorlatilag lelkileg mesztelenre vetkőznek. Tehát fizikailag lehet, hogy nem, fizikailag lehet, hogy tartják a határokat, mert hogy a tisztaság, és ezt úgy könnyebb mérni, de lelkileg ugye már a második randin mindent. Na hát ez sem feltétlenül jó. Aztán jönnek a pofonok. Tehát van egy fokozatosság abban minden kapcsolatban, hogy hogyan jutunk el oda, hogy úgy ki tudjunk tárulkozni. Sok pofont kapsz fiatal korodban, mert kitárulkoztál idő előtt, vagy olyan helyen, olyan valakinek, akinek nem kellett volna, csalódtál egy nagyot, és akkor bezárulsz. És ezt eljátszott háromszor, és utána ott van benned az akadály, a félelem, a sérülés, hogy már nem mersz megnyílni. Pedig majd csak ezután fog jönni az, akivel kellett volna. Értitek? Tehát az valahová tartozni, fontosnak lenni, az a bensőséges kapcsolat, ahol szabadon, teljesen önmagam tudunk lenni, mindenki vágyik erre. milyen készségekre, képességekre van szüksége a jó házassághoz. Segítsetek, jó? Kiabáljatok be néhány olyan készséget, képességet, amire valakinek szüksége van ahhoz, hogy a házassága jól működjön.
Bizalom.
Nagyon jó.
Türelem.
Türelem.
Hűség.
Hűség.
Respekt.
Tisztelet. Elhatározás, mint a döntés képessége. Kitartás. Rugalmasság. Konfliktus kezelés, probléma megoldó képesség, nagyon jó.
Kommunikáció.
Humor. Vannak helyzetek, amit csak azzal lehet megoldani. Na, most csak egy párat soroltunk fel, sokat itt ülnénk, sokat összeszednénk. A kérdésem az, mindenki hallotta, ami eddig elhangzott? Legalább ötöt hallottál. Te hogyan dolgozol magadon, hogy ezekben növekedjél? Szoktál-e gondolkodni azon, hogy te ezekkel hol tartasz? És hogyan növekszel ezekben? Csak házi feladat, jó? Megyünk tovább. Ugye a ige vége az, hogy és lesznek ketten egy test, té már többé nem két test, hanem egy, tehát az egy testé levés, ez nyilvánvalóan magára a szexuális aktusra vonatkozik, ami ugye ennek a folyamatnak a végén van. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy hol kezdődik a szex? Na most, ha nem lennénk ennyien, vagy... Ezt így nehéz, mert akkor mindenki látja, hogy ki mit szól hozzá. De csak így magatokban, jó? Mondjuk... Szemezés. Csináljuk úgy, most bátraké a szerencse, vagy nem is tudom. Csináljuk úgy, hogy ha azt gondolod, hogy ez már szex, akkor emeld fel a kezed, jó? Vállald be. Ha meg nem emeli fel senki, akkor így jártam. Szóval a szemezés, flörtölés, szemezés, az már szex? Senki. Kézen fogva sétálás. Senki. Csókolózás. Legyen szenvedélyesen csókolózás. Ott már egy kéz bátortalanul fellendült. El is tűnt. Akkor simogatás ruhán keresztül. Nem? Na, itt már egy páran vannak, oké? Simogatás ruha nélkül. De még nem petting. Tehát még nem petting, az majd a következő lesz. Itt már többen vagytok, oké? Okay. Szóval amikor már azért egy test a testet írja, az már. Petting. Akinek eddig fenn volt, annak értelemszerűen ezután is fenn van, mert az már több. Oké. Okay. Orális szex. Talán esetleg. Teljes nemi közösülés? A nevében is benne van. S-S-E-X. X. Szóval igen. Anális közösülés? Nem mindenki szerint az. Szóval a paletta igencsak tág. Elárulom nektek, hogy ezt egyébként anonim módon szoktam művelni, mert ugye azért jobban be lehet vállalni a dolgokat. És igen, itt a petting körül szokott... előtte, utána, tehát ugye a mesztelenül simogatás meg a petting körül szokott lenni a választóvonal, hogy ki mit gondol erről. Igazából már a szemezés is az. Azért van rajta szemüveg. Szóval... Miért? Azért, mert olyan érzések mozognak bennünk, amik már nyilvánvalóan egy szexuális vágyról szólnak. Oké? És itt most különbség van a között, hogy hol kezdődik a szex, És hogy meddig lehet elmenni? Kedvenc kérdésem, amikor jönnek kamaszok, ilyen lelki beszélgetés, és akkor meddig lehet elmenni? És akkor párkapcsolatban vagy? Jó, akkor a falig. Különben bevered a fejed. A másik, még frappánsabb válasz az, hogy az oltárig. Tehát, mert ugye ez nagyon nehéz kérdés, és most nem fogok külön erre kitérni, de hogy ugye, ha szerelmes vagy, az, hogy ránézel a másikra, már minden sejtet bizsereg. Mindjárt látni fogjuk, hogy miért. És az már egy tehát szexuálisan vagy jelen. Érted? De ez nem bűn. Nem bűn. Isten találta ki, Isten teremtett ilyennek. Azt jelenti, hogy egészséges vagy. Ha nem indulsz be, akkor ezt hívják a szexuálisnak. 13-14 éves kor alatt ez oké. Okay. Fiúknál, lányoknál az egy kicsit korábban szokott ez elindulni. Vagy később. Na mindegy, maradjunk a 14-nél, jó, azzal nem ütünk nagy... Na most, egyébként betegség. Szóval, hogyha te képes vagy úgy ránézni valakire, hogy így, meghalok. Érted? Egészséges vagy, adjál hálát a jó Istennek, hogy jól működsz. Oké? De nem azt jelenti, hogy neked most rögtön menni kell, és amit érzel, azt csinálni. Még fejben sem. Oké? Tehát még gondolatban sem. Visszatérek a mi témánkhoz. Visszafele nem működik. Tehát ahhoz, hogy a szexualitásunk, meg az intimitásunk, a kapcsolatunk jól működjön, ez a sorrend. Először felnőtté kell válni magadon dolgozni, önállóvá válni, összekötni az életed, és utána jön a nemi közösülés. Visszafele nem működik. Volt az egyik pasisztékem, rövid lesz. Azt mondja, hogy elkezdett udvarolni, fél órája se csinálta. Azt mondja, hogy hát akkor most már ágyba kéne menni. No, hova ez a nagy sietség? Azt mondja, hát akarja tudni, hogy mi, ha működik, akkor folytatjuk a barátkozást. Hát mondom, köszi, akkor hello. Tehát, hogy, szóval, hogy fordítva nem működik, hogy előbb szexelünk, aztán, ha jól működik, akkor esetleg még randizunk egy másodikat is. És akkor, ha az is jól működik, akkor majd lehet, hogy elköltözök otthonról, és akkor majd, ha elég jól főzöl, akkor férfivá válok, vagy ha elég sok pénzt hozol haza, akkor majd nővé válok. Szóval, hogy visszafele nem működik. Sokan próbálkoznak vele, még nem sikerült senkinek. Szerelem hormonok dióhéjban, mert eltelik az időm. Fenéletil... Ismeritek? Ki az, aki ismeri? Nagyon dióhéjban fogok átmenni rajta. Amikor az ember szerelmes lesz, akkor az agyában különböző hormonok szabadulnak fel, és ezeket dióhéjban, bővebben a biztosút.blogspot.hu oldalon találtok, ott van egy csomó cikk, és ilyen tök jól le van írva részletesen. Feniletilamin, ez a PEA, ez okozza a rózsaszín ködöt. Ettől homályosodik el a látásod, mintha felvennéd a rózsaszín szemüveget, és ha csak a nevét hallod, vagy valaki hozzá hasonlót látsz, legalább a hajaszíne ugyanolyan, mint neki, akkor már rögtön repkednek a pillangók, és akkor teljes az öröm és a boldogság, és senki rád sem ismer, és új ember vagy. Kilométerekről látszik, hogyha valakinek az agyában a PEA túlteng, akkor az kilométerekről látszik. És ez a szerelem érzés, ami jó hír, maximum 2 évig van, 2 év után megszűnik, és akkor hirtelen leesik a rózsaszín szöveg, és te hülye vagyok én, hogy én ezzel töltök. Ezért ajánljuk azt a fiataloknak 25 év alatt, legalább 2 évet várjanak az eljegyzésig, hogy a rózsaszín szemüveg kerüljön le, és akkor utána már kicsit jobban látják, hogy mire készülnek, és kivel. A dopamin... Erről biztos sokat hallottatok. Ez a jutalmazó rendszer, az agynak a jutalmazó rendszerére hat, és egy boldogságot, euforikus boldogságot okoz, és az ember egyre többet és többet akar belőle. És hát ugye ezért van az, hogy az ember sokszor a szerelem érzésébe szerelmes. Nem is a másikban, hanem ebbe az érzésbe, hogy de jó szerelmesnek lenni, és akkor ez milyen jó érzés. Boldogságot okoz, jó érzést okoz az emberben. Aztán a szerotonin szint, ezeknek a hatására a szerotonin szint csökken, márpedig a szerotonin szint az a normalitásért felel, azért, hogy reggel felkeljél, kikeljél az ágyadból, elmenjél és csináljad azokat az uncsi dolgokat, amiket minden nap csinálni kell, beülni az iskolapadba, vagy elmenni a munkába, és ezeket a monoton dolgokat tud csinálni, ezt a szerotonin okozza az agyadban, hogy erőt ad ahhoz, hogy kitartsál ezekben a szürke, monoton feladatokban. Na most, ha ez lecsökken, mi történik? Hát, én önszerelmes. Én nem tudok kikelni, az nekem semmihez sincs kedve. Ó, hagyjatok. És akkor ki az, akinek ismerős eddig? Nem voltatok még szerelmesek? Igen, az egy-egy új fel. Az endorfin, az a belső morfium, ez okozza az orgazmus során azt az euforikus érzést, hogy ilyen, úgy szokták ábrázolni, hogy akkor most ilyen tűzijáték, meg nem tudom micsoda, tudjátok. Szóval ez a belső euforikus érzés, ami tulajdonképpen a nemi közösüléskor így végig megy az emberen, ezt az endorfin okozza, és ehhez kapcsolódik ugye az oxitocin, aki tulajdonképpen magát az ejakulációt is működteti, illetve szoptatásnál szokott nagyon-nagyon nagy mennyiségben, meg szüléskor is, igen, tehát a szülést is az indítja be. Tehát a nőknél a méh összehúzódást, a férfiaknál magát, hát szintén ezt az összehúzódást, ami magát az ejakulációt hozza létre. Tehát fizikailag is megmozgatja a szervezetet, és igazából oxitocin majdnem mindig szabadul fel a szervezetben, tehát ha egymás szemébe nézünk, egy nagyon jót beszélgetünk, egymást megöleljük, akkor is szabadul fel oxitocin. Az oxitocint úgy hívják, hogy kapcsolódási hormon. Mert hogy az agyban összekapcsolja azt a két embert, akik között, tehát amikor én veled beszélgetek, és ez egy jó érzés, és egymás szemében nézünk, és hú de jó, akkor oxitocin szabadul fel, és ettől fogva én kötődök hozzád, és emlékszem rád, és van kapcsolatom veled. Na most ez nem működik, amikor ezt csináljuk, akkor nem szabadul fel oxitocin. Az okos eszközökön keresztüli kommunikáció nem köt össze. Biokémiai szinten az agyban legalábbis nem. Viszont különbség van a között, hogy egy jót beszélgettünk, és hogy orgazmusa van az embernek, nyilvánvalóan. Egy jót beszélgettünk, attól nem fog egy férfi ejakulálni, vagy egy nőnek még összehúzódása lenni, szóval, hogy ugye érezzük a különbséget a kettő között. De ez kapcsolódási hormon, és ezért mondjuk azt, hogy, és tényleg ezt Isten teremtett meg így, hogy amikor közösülsz valakivel, orgazmusod van valakivel, akkor összekapcsolódik az életed vele. Összekötöd. És ezért mondja Isten, hogy előbb az elhatározás legyen meg. Ez itt. Miért nem világítasz? Szóval, hogy ez itt. Előbb kösd össze az életed vele. És utána történjen meg maga a biokémiai, fizikai összekapcsolódás. Mert különben nagyot lehet sérülni. És hogyha sokszor van kapcsolatod, szexuális kapcsolatod valakivel, mert ugye azt mondja, hogy füvefával volt. Aha, csak hogy a kapcsolódási képesség sérül, és utána már nem képes kapcsolódni, nem képes ragaszkodni. Értitek? Ezért veszélyes váltogatni a szexuális partnereket. Nem csak azért, mert nem betegségeket kapunk el, meg nem tudom micsoda, hanem azért, mert emberileg rontja a kapcsolódási képességedet. Márpedig, hogyha valakire nagyon vársz, akkor rá nagyon vágysz, és ha nagyon vágysz rá, nagyon nagy lesz az öröm, és amikor összekötöd vele az életedet, akkor az nagyon nagy boldogság lesz, és akkor csak vele kapcsolod össze az életedet. Na de erről ennyi. Vazopresszin, ez egy nagyon izgalmas, ez főleg férfiaknál erős, ez a hűség hormon. Akivel ugyanis orgazmusa van egy férfinak, ahhoz attól fogva ragaszkodik, és csökken a mások iránti érdeklődése. Tehát, hogy magyarul, ha egy férfinak csak a feleségével van a szexuális kapcsolata, akkor ugye az oxitocin miatt, tehát ugye endorfin miatt nagyon jól érzi magát. Az oxitocin miatt összekötik egymást, egymáshoz összekötik az életüket, biokémiai szinten, tehát az agyban olyan pályák jönnek létre, amik összekötnek, és a vazopresszin pedig csökkenti az érdeklődést mások iránt. Vagyis jönnek a jobbnál jobb igék, és akkor ilyen, de az én feleségem. Értitek? Isten így alkotott meg. A férfit érdekli minden idom, de ha már egyszer elindult, elköteleződött, és úgy éli meg a szexualitását, ahogy Isten azt eltervezte, akkor a vazopresszin miatt minél többet van együtt a feleségével. És ugye hallottuk a Prédikátor könyvében, hogy mikor kell élvezni az életet? Jó, ott nem működik a minden nap több okból, de hogy ez az ajánlás, ugye? Szóval akkor egészen lecsökken az érdeklődése mások iránt. Nem fogják érdekelni mások. Jó? Na most, hogyha ugye ott van a feniletilamin, dopamin, a szerotonin szint csökken, az endorfin szint ilyen nagyon magas, magyarul rózsaszín köd tombol az agyadban. És ugye a szerotonin miatt ugye ott van a forró vágy, de nincsen józan ész, mert a szerotonin szint az ugye lecsökkent, és te belebonyolódsz egy testi kapcsolatba valakivel, akkor mi történik? Hát a képlet eléggé egyszerű, nem ragozom tovább. Na nézzük meg, hogy mi az, ami, ami normális, és mi az, ami nem. Nagyon-nagyon sok mindenről beszéltem. Nem baj, ha nem érzed tökéletesen jól magad a bőrödben minden pillanatban. Nem baj, ha ránézel valakire, és szexuális vágy ébred benned. Gratulálok, egészséges vagy. Tanuld megkezelni. Nem baj, ha nem vagy ideális férfi vagy nő. Nincs ilyen. Nincs. Nem létezik. Még a mesében sem. Jó? Te legyél önmagad. Az a feladatod, hogy önmagad legyél. Nem olyan, mint más, nem az, akinek mások elvárnak vagy mondanak, hanem legyél önmagad. És ez feladat és felelősség, hogy megtaláld, hogy keresd, hogy ki vagy te. Ülj le gyakran, és imádkozz, és kérdezd meg Istent, hogy Uram, ki vagyok én? Kinek, minek látsz te engem? Minél több időt töltesz imádságban Istennel, annál jobban fogod érezni magad a bőrödben, és annál inkább tisztában leszel önmagaddal. És ez nem úgy működik, mint amikor megkérdezem mondjuk itt Emmát, hogy te figyelj, te mit gondolsz, én ki vagyok, és akkor Emma mond valamit, hogy szerinte akkor én ki vagyok, vagy mi vagyok. Istennél nem így működik, hanem egyszerűen vele vagy, és belül elrendeződnek a dolgok. Elrendeződnek a dolgok. És ezt úgy mondom, mint aki úgy születtem, hogy anyukám fiút akart. Óvodás koromtól fogva fiúként identifikálódtam szép magyar szóval. Vagyis én azt gondoltam, hogy én fiú vagyok. Nem babáztam. Semmiféle lányos dolgot nem csináltam. Szoknyát vagy ruhát úgy kellett rám erőszakolni karácsonykor, meg első áldozáskor, és utáltam az első áldozásnál, hogy ilyen mennyeszényi ruhába kell tévedezni. Fociztam, verekedtem, fára másztam, csak fiús dolgokat csináltam, és élveztem, amikor 16 évesen még azt mondták rám az utcán, hogy bajátú, ugye erdélyi vagyok, románul azt jelenti, hogy te fiú. Leszólított valaki hátulról, hosszú volt ugyan a hajam, de annyira fiús volt a megjelenése, hogy úgy kiabáltak utánam, hogy hé, te fiú! Yes! Abszolút nem éreztem jól magam a bőrömben. Akkor nem volt erre szó. Úgy hívják ma, hogy nemi diszfória, és erre ugye láttátok a kezdeti videóban, hogy mit ajánlanak a mai standardek szerint. És én hálás vagyok Istennek azért, hogy nem akkor éltem. 10 évesen többször bántalmaztak szexuálisan, ami miatt bezárultam, és elég komoly traumákat éltem át. 23 évesen már egyedül neveltem az elsőszülött gyerekemet. Szóval elég sok minden traumán átestem. És mégis itt állok, és ezekről beszélek. Miért? Nagyon nehéz volt akkor, amikor ott voltam. Nagyon nehéz volt, amikor benne voltam. De nem baj. Mert bármi, ami történik az életünkben, ha Istennel vagyunk, Isten azt nem csak a mi javunkra, hanem mások javára is váltja. Azért tudok most itt állni előttetek, és magabiztosan beszélni ezekről a témákról, mert magam éltem át, nem könyvekből tanultam ezeket, vagy legalábbis egy részét. És tudom azt, hogy amikor éled az életed Istennel, nem tudom azt, hogy van ez a Jézus és sorozat, és akkor volt a Jézus és a test, fogalmam sincs, hogy találtak meg, de hogy kérdezik, hogy na és mikor volt az a pont, amikor? Nem volt ilyen pont, amikor, hanem ez egy folyamat volt, hogy én nővé váltam. Értitek? Nem volt olyan, hogy felébredtem egy reggel, hogy hát én már meg vagyok gyógyulva, és nő vagyok. Nem volt ilyen. Hanem ahogy haladtam tovább az életben a nehézségek ellenére együtt Istennel, és oda vittem ezeket Isten elé. És nem mondom, hogy nem akartam véget vetni az életemnek, mert voltak ilyen gondolataim. És nem mondom, hogy nem volt reménytelen időszak, amikor azt mondtam, hogy engem már az Isten se szeret, mert mindenkinek megadja, amit akar, csak nekem nem. Ugye? Isten mindenkit szeret, csak engem nem. És ezt csak én gondoltam, ti soha nem gondoltok ilyet. De ennek ellenére tovább mentem vele. És volt olyan időszak, amikor csak azt tudtam imádkozni, amit a Bibliában az egyik apuka, hogy hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. Tehát ha semmi más, ha úgy érzed, hogy annyira vége van mindenek, annyira rosszul érzed magad a bőrödben, annyira reménytelen a te helyzeted, olyan nagy csalódást ért, hogy ettől fogom már értelme sincs az életednek, akkor menj be a szobádba, és csak ennyit mondj. Hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. És másnap, és harmadnap, és két hónap múlva is még mindig ezt imádkozd. Addig, amíg Isten ki nem hoz belőle. Amíg meg nem gyógyít. És hidd el, hogy az a pofon, amit kaptál, az a seb, amit kaptál, azt Isten jóra fogja fordítani. Mások, maga a te javadra, de mások javára is. Oké? Okay. Nem létezik normális ember, nem létezik ideális férfi és ideális lő, csak mások vannak. És ez ezért óriási csapda, mert el akarják lopni a szavainkat, jó? Tehát a másság. Más vagy, mint a többiek. De nem úgy. Folyamatban vagy. Ugye nem létezik ideális, legyél önmagad. Van remény, van jövőd. Más vagy, és ez így jó.